Köszöntöm a kedves hallgatókat, Puskás Antal vagyok. Hallgassuk meg együtt a mai evangéliumot, amely Máté 5. fejezetének 13-tól 16. verséig van. Jézus így tanította a hegyi beszédben. Ti vagytok a föld sója, de ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat. Ezek az evangélium igéi. Nézzük először, hogy a sóról és a világosságról szóló példabeszéd, tanítása az Úrnak, hol is helyezkedik el az új szövetségben. Azt már maga a szöveg is említi, hogy a hegyi beszédben. A hegyi beszéd Máté evangéliumának az 5. és 6. fejezetében található, egy hosszú beszéd, úgy is szokta mondani a biblikus tudomány, hogy Jézus programbeszéde. Gyakorlatilag itt foglalja össze, miket tart az őt követőknél a legfontosabbaknak, legfontosabb erényeknek. A mai evangéliumi rész előtt a 8 boldogság hangzik el, és utána pedig a törvényről beszél Jézus, arról, hogy nem megszüntetni jött, hanem tökéletessé tenni. Itt foglalta át a kettő között helyet, a föld sójáról és a világ világosságáról szóló tanítás. A boldog mondásoknál, ahol a szegények, szomorúak, szelídek, az igazságra szomjazók és éhezők, irgalmasok, a tiszta szívűek, a békességben élők és az üldözés szenvedőket sorolja fel az Úr, ezeket mind boldogoknak mondja, de egyben ők, akiket így megszólít, róluk mondja, hogy a föld sója és a világ világossága. A két részre tagolható mai evangéliumi résznek az első része tehát a föld sójáról beszél. Nézzük ennek a magyarázatát, először is egy történeti vagy földrajzi kitekintéssel. A só, amelyről itt szó van, nem a európai vagy számunkra itt nyugaton jól ismert só, vagy egyáltalán a szárazföldön használt a só, mi ezt bányákból vagy elpárlással nyerjük általában. Azonban az olyan vidékeken, mint Izrael, ahol van különlegesen magas sótartalmú tenger, a sós tenger, nyilván innen nyerték a sót, és van különféle vélekedés, hogy miről is lehetett szó, amikor itt az Úr arra hivatkozik, hogy a só elveszti az ízét. Az egyik ilyen vélekedés az, hogy ez a só, amit ott használnak, keveredik a különféle növényi maradványokkal, illetve a apró kavicsokkal, amikre lerakódik, és nyilván ezt nem lehetett így egy az egyben beletenni a levesbe, hanem valamivel megszűrték, valami vászon zacskóba engedték bele a mondjuk a levesbe, és akkor utána kiemelték belőle, így kiszűrődtek a különféle nem szükséges anyagok, és akkor a só oldódott ki. Így érthető, tehát az a megjegyzés, hogy a só elvesztheti az ízét. A másik ilyen vélekedés, az egyik Szentföld kutató megjegyzi a látogatása után, hogy a sóstengernél látott különféle ilyen sziklatömb-szerű só képződményeket, és mikor letört ebből, akkor a külső része elvesztette már az ízét, viszont belül, közel a sziklához, amelyre rá rakódott, ott még megvolt az íze. Ilyen módon is kioldódhat tehát. Egyébként szokták a helyen Szodoma sójának nevezni ezt a fajta anyagot, hiszen tudjuk, hogy Szodomában vált sóbálványá Lót felesége. Másik ilyen történeti megjegyzés, ami szerintem jó, hogyha szemünk előtt van, sokkal jobban el tudjuk képzelni és el tudjuk helyezni gondolatainkban. A só, amit eltaposnak az emberek, amit kidobnak, tudnélik az a só, amit már nem tudnak használni valami miatt, akár mert kioldódott már a föld és a kavics részekről a só, és ezt összegyűjtötték, akkor ezt általában csúszásmentesítésre használták. A Talmud jegyzi ezt meg a templomban használatos áldozati sóról, hogy amit már nem lehetett az áldozathoz igénybe venni, azt fogták és kiszórták a templom lépcsőire, hogy el ne csúszanak a papok, amikor a templomban közlekedtek. Feltételezhetjük tehát, hogy ilyen módon ezt a hétköznapokban is használták az emberek. Ennyi tehát a történelmi földrajzi kitekintés és a lelki magyarázatát is megnézzük ennek az evangéliumi résznek. A só, amelyről Jézus beszél, tartósító, hatású, akár a mindennapi életben, de Jézus ezt hasonlatként hozza az övéi számára, tudnélik, hogy ők a föld sója, vagyis tartósítaniuk kell a földet, azt a világot, ahol élnek. A megváltásnak egyébként az egyik jelentése a görög megváltás szónak a megtartás. Tartósítani, megtartani, ez elég közel áll egymáshoz, és itt jön be a sónak a hasonlata, hogy amikor Jézus elküldi tanítványait a világba, akkor ez az egyik feladatuk, hogy tartósítsák a földet, vagy megtartsák Jézusnak. Mit jelent ez, és hogy kell érteni? Hol veszíti el tartóságát az ember, vagy hol veszíti el a hívő ember a tartóságát? Nyilván ott, amikor valamilyen betegség, romlás, járvány lelki értelemben eléri őt, és kikezdi a lelkét, gondolkodását. Mondhatjuk talán így is, hogy a gonosz lélek, a sátán az, aki folyamatosan elhinti a maga bomlasztó magvait, csíráit a világban, és ezek által eléri, hogy a gondolkodás megváltozzon olyan módon, hogy nem az Isten felé vezeti az embert, hanem onnan el. Gondolkodásban, másrészt pedig a lélek állapotában, hiszen a lélek, amely eltávolodik Istentől, a romlás állapotában van, és ezért erőt vesz rajta a halál. Ide kapnak tehát küldetés Jézus tanítványai, akik meg kell, hogy tartsák a földet. De hogyan tartják meg, hogyan tartósítják? A só úgy tartósít, hogyha beledörzsölik a húsba, a nyers húsba, aztán akár nagyon hosszú ideig el is áll. A kereszténynek a világban a feladata az, hogy a maga imájával és áldozataival és a tanítást képviselve legyen jelen, amelynek érintkeznie kell a világgal. Tehát akár tanításnak meg kell jelennie a világban, meg kell jelennie, de nyilván ez egy mélyebb szint és egy titokzatos szint, ahogy Isten áldását kiesdjük a világra, és mint egy só, finom sóként megjelenik a világ felszínén, az emberek lelkén Isten áldása, válaszként az imádságainkra, és tartósítja őket a gonosz lélek bomlasztó, rothasztó hatásától. Ez tehát a sónak a tartósító hatása, és a keresztény embernek a megváltást, megtartást szolgáló jelenléte. Elvesztheti-e a keresztény ember a maga ízét, illetve ezt a képességét, hogy megtartó legyen, hogy tartósító legyen? Igen, elvesztheti. Ahogyan a közel-keleti só elveszti az ízét, ugye a keresztény is. És talán, ha ebben a hasonlatban tovább mehetünk egy gondolattal, akkor vigyük tovább ezt a hasonlatot, hogyha mondjuk az anyag, amiből lekopott vagy kioldódott a só, elveszíti a tartalmát, sótartalmát, akkor újra be kell vetni a vízbe, hogy újra kicsapódjon rajta a só, és használható legyen így. Ez az evangéliumi rész szerepel egyébként a házasságkötés szertartásában, és ez egyik választható evangéliumként. Szoktam is felolvasni, és az egyik ilyen alkalommal jutott így eszembe, amikor a fiatalokhoz beszéltem a Szentbeszédben, hogy amint a só elveszti ízét, de újra visszaszerezheti, ha visszahelyezik a tengerbe, ugyanígy a mindennapi küzdésben, a kapcsolati konfliktusokban megfáradt és erőt, ízt vesztett emberek, párok bele kell merüljenek a tengerbe, vagyis Istenbe, és el kell merüljenek Krisztus ajándékaiban, amik a szentségek, az imádság, és így megerősödve újra lesz bennük só, ami által ízt tudnak adni egymásnak, meg tudják tartani egymást. És hogy nem szabad félni attól, újra belemerülni a tengerbe. A világ világossága vagytok, mondja Jézus tanítványainak. Nézzük, mit jelent ez. Hegyre épült városról beszél az Úr, vagy egy vékáról, illetve egy gyertyáról, amit nem rejtenek véka alá. Ez Jézus szándékát fejezi ki, milyennek akarja látni övéit. A hegy tetején épült városnak, egy mindenki számára világító fényességnek. Mindenképpen ebben világosan kifejeződik az, hogy Jézus nem egy magába vonult, a világtól eltávolodott tanítványokat akar tudni, hanem olyanokat, akik bátran láttatják magukat, mégpedig a jó tetteikkel. Nyilván nem a látszat kedvéért, hanem egyszerűen önmagáért, a jó tettért. És ha mélyebben belemerülünk ebbe a hasonlatba, még valami érdekeset felfedezünk. A jó tettek, amelyeket az emberek látnak, egy valamire hívják fel a figyelmüket, Istenre. Így fejezi be az Úr a tanítását, hogy úgy világítson a világosságotok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket, dicsőítsék mennyei atyátokat. A jó tetteknek ugyanis az a céljuk, értelmük, hogy fölhívják a figyelmet a világban jelenlévő Istenre, aki a tanítványokban működik. Ez az, ami az embereket igazából megérinti, hogyha meglátják az Istent. Tehát tudnunk kell, hogy a jó tettekkel nem egyszerűen jó példára neveljük a többieket. Ez túl kevés lenne, és nem ez a cél. A mi feladatunk az, hogy megjelenítsük Istent. Isten ugyanis nem, elsősorban nem magánkinyilatkoztatásban, vagy jelenésekben akar a világ számára ott lenni, hanem tanítványainak az élete által. Bármennyire is nagy kihívásnak tűnik, ez az igazság. Isten nem fogja helyettünk megtenni azt, ami mi, az ő testének a tagjai, meg kell, hogy tegyünk. Sokan vannak, akik panaszkodnak, hogy Isten miért nem lép közbe, miért hagyja Isten ezt vagy azt megtörténni, és lázadnak és panaszkodnak. Inkább azt a kérdést kéne feltenni, hogy miért hagyjuk mi, hogy ez meg az megtörténjen. Krisztus megváltott minket, odaadta nekünk a győzelmet a gonosz fölött. El is küldött minket, hogy menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, gyógyítsatok. Szabadítsatok ki embereket az ördög hatalmából. És velünk van az ő ereje minden nap, ahogy ő ígérte is. Tehát a világosságnak, a hegyen épült városnak meg kell jelennie. A véka alul ki kell bújni. Akár most ezt a kis fényességet nézzük, amit az Úrtól kaptunk, akár értelmezhetjük talentumként, ezt nem lehet elrejteni. Jézus a világba küld minket, legyünk jelen, hogy a földnek a sója és a világossága legyünk, utat mutassunk, megtartsuk és megőrizzük a földet az Úrnak. Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket, és maradjanak továbbra is velünk. Búcsúzom Önöktől, Puskás Antalt hallották.
Ima 9. Imádkozzunk együtt a koronavírus járvány megállításáért.